tartották. Amúgy is, hiszen az Egyesült Államok ebben a kétpólusú világban ugye a másik pólust képviselte, igen. Ugye úgymond a legfőbb ellenségnek volt a bázisa. Tehát ez mindszentitől függetlenül is megtörtént, hogy amit lehetett, vagy nagyon igyekezett a magyar és nyilván a szovjet állambiztonság információkhoz jutni. A követségi alkalmazottakat megfigyelve, a látogatókat megfigyelve, a látogatókon keresztül akár beépített embereket megpróbálva bejuttatni a követségre. Tehát ilyen értelemben ugye Mindszenty az, hogy oda bement, ez nyilván fokozta ezt az érdeklődést, hogyha szabad így fogalmazni. De hát ahogy ön is mondta, Mindszentynek ugye nagyon korlátozott volt a mozgástere, nagyon korlátozott volt a lehetőség egyáltalán arra, hogy a külvilággal kapcsolatot tartson. Tehát ugye az első napokban még voltak ilyenek, hogy sajtótájékoztatót tarthatott, meg újságírókkal találkozott, vagy lefilmezték, de hát aztán ez nagyon hamar. Tehát tulajdonképpen vagy, hogy nem egy-két hét múlva ez megszűnt, uh-huh. és gyakorlatilag egy teljes elzártságba került. Diplomaták jártak be például hozzá vasárnapi misékre, tehát más magyarországi diplomáciai testületeknek a tagjai járhattak be hozzá egy időbe, például mise hallgatásra, de egy idő után aztán ez is egyre kevésbé volt érdekes, hogy bejárjanak hozzá, tehát szépen lassan ő azért egyfajta elmagányosodás
van. Igen, ez egy fokozott befelefordulást. Tudunk valami kísérletről, hogy a magyar állambiztonsági szervek valamilyen módon próbálták volna eltenni, szóval, hogy kárt tenni az életébe, vagy az egészségébe, vagy viszonylag biztonságban, tehát volt a ismeretek.
Hát ennek már ugye innentől kezdve ugye nagy politikai mezőbe kell ezt helyezni, hiszen az amerikai követségen a Magyarország esztergomi érseke bíborosa, ugye a pápának a úgymond a magyar egyház vezetőjeként, a pápának a itteni helytartója, tehát itt már nagyon ciki lett volna, hogyha valami olyan történik, ami effektív az életét veszélyezteti, tehát alapvetően ugye Mindszentynek három lehetőség volt, hogy vagy marad a követségen, vagy kimegy és feladja magát, aztán ki tudja, mi történik, hát valószínűleg bebörtönzik, vagy pedig valamiféle mellevéllel, tárgyalásos úton ugye a Kádár kormány beleegyezésével ugye külföldre távozik. Tehát neki ez a három opció létezhetett.
És akkor ez a harmadik lett 71-ben, ugye akkor, amikor...
Hát ez lett, tulajdonképpen ez fog bekövetkezni, így van 1971-ben, pontosan, tehát ez lesz a harmadik lehetőség, és hát néhány rokon jutott be hozzá, be van neki gyóntatója, Borbéja, őróla tudjuk, hogy ott a legnagyobb pletykaforrás. Uh-huh. Volt egy amerikai orvos, aki járt hozzá, és ugye, ahogy említettem, egy diplomata, akik bejárhattak, és hát amire még lehetőséget kapott az édesanyja, hogy engedélyezték, hogy negyed évente
néhány napot
követségen tölthessen a fiával, tehát gyakorlatilag ez volt az összes, ami ilyen aktív látogató, hát aztán utána, amikor a politikai látogatók előtérbe kerülnek, hát majd különösen ugye Cazaroli bíboros, aki tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve ugye a Vatikánnak ezt az új keleti politikáját megtestesíti, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy eljuttassa Mindszentyt ahhoz, hogy 71-ben létrejön az a megállapodás, amelynek következtében el tudja hagyni a követséget.
Mindezekről nyilván sokkal bővebben, meg talán kifejtőbben lesz szó holnap 17:30. Ugye ez az intézmény, ez érthető okokból akkor Zalaegerszegen van. Van ennek esetleg valamilyen online, vagy valamilyen lehetőség, akit érdekel, hogy ebbe belenézzen, belehallgasson, vagy ez
igen,
csak
személy? Igen, a Rubikon intézetnek a YouTube csatornája, YouTube csatornán az egész beszélgetés megtekinthető lesz tulajdonképpen már másnap.
Tehát felvétel lesz és másnaptól.
Igen, felvétel másnaptól, tehát én azt gondolom, hogy mindenki számára, aki érdeklődik, annak elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönöm. Hát valószínű sok mindent megtudunk, és ez mindenképpen egy nagyon izgalmas része a magyar történelemnek is, miközben persze hát az egyház történelemnek is nagyon fontos mérföldköve volt ez az esemény. Az elmúlt percekben Kovács Őrssel beszélgettünk, aki a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, annak kapcsán, hogy holnap Zalaegerszegen a Mindszentyumban lesz egy érdekes előadás, beszélgetés Mindszenty József állambiztonsági megfigyelése az 56-os forradalom után. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden és várunk jót. Mindenkit szeretettel.
Viszontlátásra.
Perc.
Az utcajogász, ez egy érdekes szolgáltatás, minden pénteken a Blaha Lujza téren érhető el, a rászorulóknak ez egy ingyenes jogi tanácsadás. E héten pénteken kiemelten fontos a dolog, hogy miért is hangsúlyozzák, hogy lesz ez a szolgáltatás. Erről kérdezem, illetve erről beszélgetünk Kis Natáliával, aki az utcajogász szervezetének a társelnöke. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, én Kis Natália vagyok, ugye? Ahogy bemutatott, köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat. Így van, az utcajogász egyesületben már közel 14 éve nyújtunk ingyenes jogi segítséget rászorulóknak. Mi önkéntes alapon működő szervezet vagyunk.
Jogászok gondolom valamennyien vagy több.
Nagy részt jogászok, de azért megfordul közöttünk egy-két más foglalkozású szakember is, de többnyire jogászok vagyunk, és az önkénteseink azok valamennyien jogászok.
Hadd próbáljuk meg elképzelni a hallgatók, hogy zajlik ez. Ott asztalnál, széknél nyilván valahol a Blaha Lujza téren ülnek, ami most már egy kicsit megszépült, sőt a tavasz talán majd egyre elviselhetőbbé is teszi. És akkor jönnek oda, gondolom leginkább lakhatással kapcsolatos problémákkal a ügyfelek, és akkor ővelük egy ilyen párbeszéd kezdődik. Ugye ez körülbelül ennyi a dolog, vagy érdemes mást is tudni erről?
Igen, érdemes mást is tudni. Egyrészt péntekenként van a személyes ügyfelfogadásunk ugye a Blaha Lujza téren, délután 3-tól 5-ig tart. 2 jogász várja az ügyfeleket. Egy asztalnál, néhány széknél nincsen irodánk, hanem ott vagyunk a téren. Egy tábla jelöli egyébként azt, hogy hol vagyunk megtalálhatóak, hogyha nem esik az eső, akkor szeretünk a jó időben a téren lenni, hogyha elsős az idő, akkor pedig általában az aluljáróban vagyunk megtalálhatóak.
Tehát a Blaha-Lujza-téri aluljáróban, igen.
Igen, és így van, ahogy mondtam, lakhatással kapcsolatos ügyekkel fordulnak hozzánk a legtöbben, illetve végrehajtással kapcsolatos ügyekkel. Ezen kívül még szociális ellátások megvonásával, szabálysértési jogi ügyekkel keresnek meg minket zömében olyan emberek, akiknek a lakhatása veszélyben van, vagy rossz körülmények között élnek.
Jól tudom, hogy a kilakoltatási moratórium, ami mindig térre szokott érvénybe lépni, az most véget ér, tehát van egy kitettség, egy veszélyeztetettség azoknak, akiknek ilyen lakhatási problémái vannak. Az talán ez a fő oka talán annak, hogy most egy ilyen hangsúlyosabban próbálják népszerűsíteni, vagy tudatosítani, hogy ha lejár ez a moratórium, akkor ott lehet még az utolsó pillanatokban, de önöknél tanácsot kapni.
November 15-től minden évben április 30-áig van a kilakoltatási moratórium, és ezen a pénteken egy különleges eseménnyel készülünk, a moratórium végével kapcsolatosan utcajogász maraton tartunk. Ez egy maratoni hosszúságú ügyfelfogadás, most nem 3-tól 5-ig, hanem déltől egészen este 6 óráig várjuk az ügyfeleket.
Hát ez jó komoly időkeret, igen.
Igen, és ráadásul szinte az összes önkéntesünk ott lesz a...
Be lesznek vetve.
A téren, igen, be lesz vonva, és lesz olyan időszak is, amikor 4 jogász is várja az ügyfeleket, és a jogi problémákat. Egyébként azt szoktuk még kérni, az nagyon fontos az ügyfelektől, hogy hozzák magukkal az ügyhöz kapcsolódó irataikat, mert mi iratokból tudunk a leginkább dolgozni.
Nyilván sokkal tényszerűbbé válik akkor, mert gondolom, hogy sokszor a bajba jutottak, nem biztos, hogy exaktan tudják a saját helyzetüket, a saját problémájukat jogi vagy közigazgatási nyelven megfogalmazni, tehát hogy a segítség hatékonyabb, hogyha ezt magukkal hozzák. És akkor még egy dolog, ahogy itt a felhívásban vagy a sajtóanyagban láttam, hogy még ezzel a maratoni utcajogászi szolgáltatással sem ér véget ez a nap, hanem utána az Aurórában folytatódik.
Igen, az Aurora klímakertjében várunk mindenkit szeretettel egy lektóra.
Ez az Aurora utcában van, tehát a Népszínház utcából nyíló Aurora utca.
Igen, az Aurora utca 11-ben van, és igazából egy jótékonysági vacsora az, amit mi kínálunk, illetve a saját társaságunkat. Hogyha valakit érdekelnek azok az ügyek, azok a problémák, amikkel mi foglalkozunk, az feltétlenül jöjjön el hozzánk, és nézzen be erre az eseményre.
Milyen, szóval nyilván ez változó lehet, de hogy mennyien szokták megkeresni önöket, ott kicsit tulakodó sorban álláson, vagy türelmesen néhányan jönnek, az időjárástól is persze gondolom, hogy függ ez, és hogy tudnak egyáltalán magukról? Egymásnak adják az érintettek a maguk elérhetőségét, tehát mit képzeljünk el?
Az interjúra készülve megnéztem a statisztikáinkat, és azt láttam, hogy ebben az évben több mint 170 elfordultak már hozzánk. Ez ugye azt jelenti, hogy most a 17. hetén tartunk ennek az évnek, hogy körülbelül 10 ember jött el hozzánk minden héten, ami hát igen, nagyon sok, főleg, hogy egyébként e-mailes és telefonos jogsegélyszolgálatot is működtetünk, tehát ott is lehet hozzánk fordulni. Hát igen, tehát mostanában azért gyakran alakul ki az a helyzet, hogy mivel nem egyenlő az elosztás, tehát van, amikor 10-nél kevesebb, van, amikor 10-nél több ember is ott van nálunk. Tehát gyakran alakul ki mostanában az a helyzet, hogy nagyon sokan vannak is, és egyre nehezebb kezelni azt a tömeget, akik megkeresnek minket, de azért nyilván igyekszünk.
Mindig fölmerül bennem, amikor valamilyen segély vagy segítő akcióról van szó, hogy azok, akik ebben a segélyben vagy segítségben részesülnek, hogy valamilyen módon tudnak-e aztán esetleg akár a saját példájuk révén is segítővé válni. Ez lehet, hogy itt egy kicsit nehezebb, mert az ember jogász nem lesz egy pár perc alatt, vagy néhány találkozás alatt, de mégis előfordul-e, hogy ügyfeleikből szűkebben vett aktivisták lesznek, akik az utcajogász munkáját segítik?
Kifejezetten erre ritkán van precedens, viszont nekünk ez egyik alapelvünk, ami alapján működtetjük a jogsegélyszolgálatunkat, az, hogy nem mi szeretnénk elvégezni minden feladatot az ügyfeleink helyett, hanem azt szeretnénk, hogyha ők abból az ügymenetből, amit elmondunk, nekik tanulnának, és a saját ügyeikben tudnának intézkedni, illetve legközelebb hasonló problémába vagy nem kerülnének, vagy pedig akkor tudnánk, hogy mi a megoldása. És
tehát az öntevékenységük itt ilyen tekintetben ezt szemelte most ki, azt hiszem, ugye? Tehát, hogy legyenek igen. A gazdái a saját életünknek, vagy a saját helyzetünknek.
Igen, igen. Tehát mi tanácsot adunk, és aztán reméljük, hogy megfogadják ezeket a tanácsokat leginkább, és aztán pedig levonják a megfelelő következtetéseket esetleg, és akár továbbadják ismerőseiknek azt a tudást, amit nálunk megkapnak.
Azt nem tudom, hogy valamilyen módon érzékelhető, hogy saját maguknak nyilván valamilyen módon nyilván tartják, hiszen mondta, hogy a interjúra készülve utána nézett a feljegyzéseknek,
igen.
De hogy az körülbelül kibontható-e, hogy az odafordulóknak mennyire sikerül hatékonyá válni az önök segítségével az ügyintézésében? Tehát, hogy mennyire sikeresek ezek a segítő beszélgetések, magyarán azt kérdezem.
Hát nagyon nehéz ilyen szempontból a munkánk, ugyanis sokan felkeresnek minket a behalvizatéren, és aztán eltűnnek akár, tehát nem biztos, hogy kapunk visszacsatolást mindig arról, és lehet, hogy sikerül nagyon sok ügyben ügyet elintézni a tanácsaink mentén, de nincs erről egyébként egy ilyen biztos számunk. Azok az ügyfelek, akiket bíróság előtt is képviselünk, onnan azért vannak nagyon pozitív élményeink és sikereink.
Tehát előfordul az is, hogy egy itt keletkezett kapcsolat nem csak egyszerű szóbeli tanácsadás lesz, hanem valamilyen módon további segítőik lesznek ezeknek az ügyfeleknek, tehát hogy akár az ügyüket részben vagy teljesen átvállalva képviselik őket?
Igen, vannak olyan ügyek, amiben nem elég az, hogyha jogi tanácsot adunk, beadványírásra is szükség van, vagy pedig jogi képviselőre is szükség van az ügyben. Ilyenkor a csoportunk dönt arról, hogy belefér-e, van-e kapacitás arra, hogy vállaljuk az ügyet. Stratégiai szempontból számunkra mondjuk jelentőse, tehát a szervezet szempontjából jelentőse az ügy, és akkor ezek alapján mérlegelve, ha vállalunk akár jogi képviseletet is.
Szóval a siker kritérium az egy komplikált dolog, nyilván egy ilyen helyzetben aztán különösen. Hát
igen,
köszönöm szépen, azt is még említette az előbb, de akkor csak még egy hangsúlyt hadd adjunk annak, hogy azoknak is érdemes elmenni, akik szeretnék megismerni az önök tevékenységét, akár erre a fogadásra, akár az utána levő, tehát a maratonnak a második felére, amikor elvonulnak a Blaha Lujza térről az Aurora utcába, hogy ott talán egy kicsit informálisabb, bár hát ez sem egy hivatalos merev viszony, ahol gondolom maguk a Blaha Lujza téren együttműködnek a ügyfelekkel, de hogy azokat is azt láttam a sajtóanyagban, hogy invitálják, akik szeretnék ezt jobban megismerni.
Pontosan, nekünk a szívügyünk a lakhatás, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy a lakhatás ügyét képviseljük így a nyilvánosságban, és azért is szervezzük, tehát az is az eseménynek a célja, hogy minél több információt szerezzenek a lakhatás ügyéről.
Még
várjuk az érdeklődőket is, igen.
Még annyit hadd kérdezek befejezésül, hogy lehet elérni önöket. Nyilván ez az utcajogász kifejezés, hogyha rákeres az ember az interneten, akkor valahova eljut, de egy egyesület, ugye, amelyik az ben keretében önök a hajléktalansággal, illetve a lakhatási szegénységben élőkkel foglalkoznak, ott találnak kontaktot?
Mi hivatalos egyesület vagyunk, és van egy honlapunk, ahol találnak hozzánk kontaktot. Egyébként az utcajogászukat@gmail.com az e-mail címünk, nagyon könnyen meg lehet jegyezni szerintem. És van honlapunk, ahonnan nem csak hogy kapcsolatot, e-mail címet találhatnak ott, hanem tudástárunk is van, ahol nagyon sok hasznos információt találnak kisokosok formájában az érdeklődők. Tehát érdemes meglátogatni a www.utcajogász.hu-t.
Köszönöm szépen. Most nem emlékszem már pontosan, hogy melyik változatban, de tudom, hogy az elmúlt évben valamilyen civil szervezeti szavazásnál önök az egyik kiemelt vagy legsikeresebb elismerést kapták, amihez így, még ha ilyen pontatlanul is fogalmaztam, de gratulálok, és amit a beszélgetésünkből kiszűrtem meg az eddigi információimból, nagyon izgalmas és nagyon felelősségteljes ez a munka, úgyhogy jó munkát kívánok, és akkor hát erre a 26-ára akár a munka után még egy kis kötetlenebb, kellemes együttlétet is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá. Az elmúlt percekben Kis Natália utcajogász egyesületnek a társelnöke volt a vendégünk. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen. Kezdjük
csokolom.
Viszontlátásra. Ride the rig, move over. Girl power, running sweet air.
114, 115, 116,
117 perc.
8 koncert lesz, vagy hát van már jelen idejűleg, beszéljek róla, a Fonóban a Jazz Fest Budapest sorozat keretében, és a vendégünk Borbé Mihály, aki Kossuth és Liszt díjas művész is, és ennek a eseménynek a művész kurátora. Szia, Péter Ferenc vagyok.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is, Borbé Mihály.
Misi, segíts nekem abban, hogy a dátumot az akkor még nem indult el, ugye én kicsit elnagyoltam, mert ha jól tudom, akkor csak 29-én, tehát a hétvégén fog indulni a Fonóbeli koncerteknek legalábbis a sorozata.
Igen, igen, tulajdonképpen a 29 az nem is hétvége, az hét eleje. A Jazz Fesztivál az 27-én indul. Különleges koncerttel egyébként, azt nagyon megjegyeztem, mert reggel a napkeltét fogjuk üdvözölni a Filozófusok kertjében, a kurátori csapat fog egyébként játszani, tehát ez 27-én hajnalban.
És ez hol van, ez a kurátori kert?
Ez a Filozófusok kertje.
És a Filozófusok kertje, bocsánat.
Igen, ez a Gellért, vagy bocsánat, igen, a Gellért hegy oldalában, uh-huh. De jól mondtam, ott
és
az oldalában.
És ott fogtok zenélni közben is, ott
igen.
Közben.
Hú, ez abszolút, és így nézzük a napfelkeltét, és ráadásul hétvégére már jó időt mondanak.
Igen, igen.
Ez a 27-e, és aztán nagyon-nagyon sok program lesz, és ahogy mondtad is, a Fonó Budai Zeneház programjainak összeállítására kért fel engem Kleb Attila fesztiváligazgató, és hát az az arculat, meg az a zeneiség, ami leginkább engem jellemez, tehát ahol a népzene, világzene, jazz, modern jazz, kortárs zene találkozik, és hát ugyanez a nem véletlen, hogy engem kérdek fel, hisz a Fonóhoz is ez az arcolat a legközelebb, tehát ezt a közös halmazt próbáltuk meg programokkal feltölteni.
Bennem nagyon mélyen megmaradt, talán egy-másfél éve egyszer egy interjút csináltam veled, és akkor a zenészek együttműködéséről beszéltél, ezt el is tettem is talán valami, lehet, hogy még egy podcastot is készítettem belőle, ami nagyon izgalmas volt, mert te tudod, hogy én közösségi munkával foglalkozom egyébként, és az az együttműködés, amit mi állandóan keresünk a társam tagjai között, azt te annyira érzékletesen elmondtad, hogy a zenében mennyire természetesen megteremtődik. Tudunk-e felidézni ebből valamit? Szóval mit gondolsz erről? De most is itt a zenészek egymásra figyelésére hivatkozol ebben a sajtóanyagban, hogy ez egy milyen fontos jellemző.
Igen, egyrészt a fesztivál is különleges abból a szempontból, hogy a legtöbb fesztivál és a jazz fesztivál is az viszonylag koncentráltan helyezkedik el. Tehát ha megnézzünk egy átlag jazz fesztivált, 3-4 nap, esetleg egy hét, amelyik már 10 napig tart, az nagyon hosszú. Uh-huh. Így gyakorlatilag 3 hétig tartanak a programok, rengeteg program van, a muzsikusok 80%-a magyar, és persze nagyon sok nagy név, külföldi név sztárok is lesznek, ők a nagy jobb helyszíneken lesznek, tehát Erkel Színház és hasonlók, és a kis klubok és azok a helyszínek, amelyek valamely ilyen szempontból különlegesek, ott lesznek a magyar muzsikusok, és hát olyan értelemben nehéz dolgom volt nekem is, hogy akik ezt a fajta zenét játsszák, amelyhez én programokat kerestem, rengeteg tehetség van, főleg fiatalok, későbbi generációk is nyilván, tehát az én idősebb generációik felmenőleg. Ha egy-két nevet így mondhatok,
igen,
a programból,
igen, nagyon jó lenne, kértelek.
Talán van. Dátum szerint is április 29-én Mester Dániel trió fog játszani, amely egy különleges trió. Dani valamikor a növendéken volt, a jazz tanszéken, uh-huh. De hát ő nagyon elmerült aztán a keleti zenékben, főleg a török folklórban, és ez is benne van a muzsikájukban, és amitől különleges a koncertjük, hogy Balogh Kálmán címbalmos lesz a vendégük. Tehát ez egy tényleg játszottak már vele.
Ez egy csemegének dolog lesz nyilván.
Igen, igen, abszolút. Varga Bendegúz a középgenerációhoz tartozó muzsikus, és nagyszerű zenekara van, kvártetje van, ahol csupa, hát tulajdonképpen elsőrangú muzsikus játszik, és ők egy modernebb, jazzesebb irányt játszanak, de nagyon benne van a Kárpát-medence, vagy akár úgy fogalmaztam a sajtóanyagban, hogy nagyon belehallgatunk, és rögtön tudjuk, igen, modern jazz is, figyelnek a világ uralkodó irányzataira, de rögtön tudjuk, hogy ez budapesti zenekar. Tehát ez
a Varga Bendegúz.
Igen, és május 2-án játszanak. Hát Ávéd János szaxofonon, Komiát Járon gitáron, Bögözi Ádám bögő játszik, és Bendegúz pedig dobol, tehát ez nagyszerű erőkből áll ez a zenekar. Ha egy kicsit feljebb jövünk a generációkba, Szabó Dániel, a kiváló zongorista, nagyon sokáig volt az én zenekarom tagja is, és mostanában is sokat játszunk együtt. Az ő szereplése azért különleges, mert ő hosszú ideig Amerikában élt, Los Angelesben, most azért ingázik, sokkal többet van itthon, nagyon aktív itthon, pedagógusként és zenészként is, de például épp a koncertjük után egy pár nappal megint megy vissza Los Angelesbe, több zenei ügye is lesz, tehát fellépések, felvétel is. Az ő kvintetje is egy ilyen All Stars zenekar, tehát ő zongorázik, Ávid János és Pacsó Kristóf szaxofonoznak, Gyányi Marcell nagybőgözik és Csizi László dobol, tehát ez egy tényleg egy szuper grupról van szó. Ez van május 3-án, 5-én, az Avatrió, ez egy nemzetközi zenekar. Nagyon különleges, itt a legérdekesebb az, hogy a hangszerösszeállításunk. Giuseppe Doronzo, baritonszaxofon, Duda Fuvolák. Oh. Ez hát Akiglio, tehát ugye egy olasz név, egy török név, aki bőgőzik és ütő hangszerekkel játszott. Pino Basile, tamburello, cupafon, bendir, ezek különleges ütő hangszerek és ázsiai instrumentumok, és hozzá is csatlakozik egy különleges magyar hangszeres, Horváth Áron cimbalmon. Mm-hmm. Tehát ő a második cimbalmos itt a programok sorozatában, a fonalban. Ez lesz május 5-én.
És akkor még egyről beszéljünk mondjuk, mert az összeset úgyse tudjuk végig. Igen. Amit még így a szíved szerint kiemelsz és ajánlasz.
Ja, hát a dátum szerint még május 6-án D-Form, ez Szegő Dávid zenekar, ami azért lesz különleges, mert Góbi Rita táncossal, kortárs táncossal szerepelnek. De mondjuk Bojkisára, Várai Petra duójához is csatlakoznak népzenészek, jazzzenészek, megint egy nemzetközi zenekar 12-én a TGB Portugáliából, és a 13-án a sorozatot zárja az Intergiz, amely egy fiatal magyar zenekar, rendkívül tehetséges, különleges zenét játszanak, és egy lengyel szaxofonos, fiatal lengyel szaxofonos csatlakozik hozzá. Úgyhogy nagyon színes a program, szerintem mindenki nézze a Fonó honlapját, és a Budapest Jazz Fest, Jazz Fest Budapest programjait, mert mindenhol jóra, jó zenékre számíthat.
Misi, mondtad, hogy a megnyitó az egy hajnalban lesz, és a Gellért hegy oldalában, ami fantasztikus lehet, de egyébként a fesztiválon előfordulhat, hogy Borbély Mihály nem is veszi a kezébe a hangszerét? Valamelyik hangszerét?
De, hát ezen a megnyitón is. Muzsikával köszöntjük a napot, és a fesztivál első hajnalát. Amit talán kiemelnék, május 12-én Batyú, Borbély, Lőrinszki, egy különleges trió, ahol Farka Zoltán Batyú táncol, gardonozik és dobol, Lőrinszki Attila bőgőzik, én pedig meg annyi fúvós hangszerrel játszom, ez május 12-én. És egyébként még egy különleges koncert is lesz, ez pedig április 30-án az EU-hoz, vagy hát csak ez május 1-e az EU csatlakozás dátumához kapcsolódó nagy koncert lesz. Olá Krisztián erre az alkalomra ír egy darabot, uh-huh. És ebben nagyon sokan játszunk. 27 muzsikus lesz az Európai Unió tagállamainak számával megegyező. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen mindenki képvisel egy országot.
Na hát ez nagyszerű. Misi, nagyon szépen köszönöm. Legközelebb csak rólad fogunk kérdezni.
Nem, ez nagyon jó, és örömmel vettem részt ebbe a kurátor barátaimmal és fesztivál programjának összeállításában, mely egy nagyon érdekes feladat.
A Fonóban, tehát kezdődik a Budapest Jazz Fest, és a Fonóban 8 koncert lesz, ezeket szinte egyenként ismertettük, és Borbély Mihály az eseménynek a kurátora volt a vendégünk. Nagyon köszönjük, szia, minden jót!
Én is köszönöm, mindenki szeretettel várunk a fesztiválot.